A munka életünk nagy részét kitöltő tevékenység, melynek során építünk és épülünk. Jó esetben nem le. Aknázzuk ki együtt okosan és fenntartható módon humán erőforrásainkat. HR percek. A Millás reggeli heurisztikus munkaerőpiaci rovata következik.
No kérem szépen, akkor ahogy beharangoztuk, Deák Andrea Green Search Kft. Ügyvezető igazgatója van velünk. Mi itt kapcsolaton jó reggelt kívánunk. Hangot nem hallunk egyelőre, Andrea. Még mindig, pedig az Ács Gábor beszélt Andreával,
én hallottam,
most nem tudom, hogy mi a túró van. Kérdően nézek a technikai személyzetre.
Nem, most próbáljuk.
Andrea, hall bennünket?
Igen.
Elég volt a technikai személyzet rosszalló pillantása, és minden megjavult. Köszönjük szépen.
Jó, akkor jó reggelt mindenki.
Jó reggelt, boldog új évet. Kicsit döcögősen indul a beszélgetés, de majd megolajozzuk. Ugyanis érdekes téma, milyen lesz a jövő munkaerőpiac. Röviden válaszolhatnék, te lesz robotokkal az iroda, mi meg otthon elhízva a légpárnás fotelekben nyomkodjuk a távirányítót.
Na, szuper, hogy így kezdjük, mert úgyis ezzel kezdtem volna. Igen, azért gondoltam, hogy hozom ezt a témát, mert azt gondolom, hogy nagyon sokszor csak tényleg ezt a szempontot látjuk, hogy egy csomó robot lesz, meg jön a mesterséges intelligencia, stb. De hogy ez azért részben miért fog jönni, hogy azért jön-e, mert a technológia úgy fejlődik, hogy ezek megjelennek a munkaerőpiacon, vagy azért is jöhet, és akkor itt innen folytatom, mert nem lesz munkaerő, nem lesz elegendő munkaerő.
Tehát ennek vannak jelei. Ugye a koronavírus járvány előtt már ugye emlékszünk, hogy miről szóltak a hírek, milyen brutális munkaerőhiányról, ugye az volt az emblemája ennek az egész jelenségnek, hogy főnök a balatoni lángosozó megvan? Hogy bepaníroztuk a húst, mi meg elmentünk Ausztriába, sok sikert, főnök úr, Cetli, ez volt a jele. Aztán ugye ez megakasztotta az Omikron, mindenki megijedt, hazajöttek egy csomóan a külföldi munkavállalók
nem
közül.
Nem az Omikron, hanem ugye a járvány egészében.
Ja, bocsánat, nyelvbotlás volt, tehát a járvány egész, szerencsére valaki figyel. Na, és de most megint kezdenek jönni a hírek erről, hogy nincs ember.
Igen, de most tudjátok, hogy ez nektek nem kell bemutatni, hogy a média az mindig hogy hoz híreket, vagy hogy viszel. Tehát mindig ugye kellenek hírek. Én próbálom ezt valamilyen leszűrten nézni, és reálisan nézni. De az biztos, hogy azt tudjuk, hogy ugye a fejlett országok öregednek, tehát kevesebben születnek, mint amennyien mondjuk nyugdíjba kerülnek. A másik az, hogy azt is nagyon érdekes látni, hogy tovább élünk. Ez egy fontos dolog, hogy az, hogy valaki 90 vagy 100 évig fog élni, az nem lesz egy olyan nagyon érdekesség. Tehát az egy idő után az egy átlagos történet lesz. Ez azt jelenti, hogy tovább is fogunk nagy valószínűséggel dolgozni. És nem csak azért, mert a társadalom nem tud eltartani ennyi idős embert, hanem azért sem, mert ha jól belegondoltok, ha valaki él 100 évet, akkor majdnem a fele életét nyugdíjas lenne. Az meg borzasztóan sok. Tehát, hogy ezt azért az embereknek, most így hülye hangzik, de túl is kell élni. Az egy nagyon nagy valami. Éppen ezért, és ezért szerettem volna erről beszélni egy picit, hogy egy nagyon érdekesen fog alakulni a munkaerőpiac. Ugye egyik oldalról nincs munkaerő, másik oldalról, meg szerintem az összetétele fog változni a munkaerőnek. Ez azt jelenti, hogy a kvázi 60 év fölötti generáció tovább fog dolgozni, és mondom nem csak azért, mert hogy nem tudjuk eltartani őket, hanem azért is, mert 40-50 évig otthon élni és kertészkedni az sok. Tehát ráadásul a vitaminok és egyebek miatt, meg a gyógyszeripar fejlődése miatt jobb kondícióban is tudnak lenni az emberek. Tehát nem egyszer ugye azt hallja ma már valaki a másiktól, hogy nem tudom, édesanyád 75 éves, de milyen jól néz ki, meg milyen energikus, meg milyen, tehát nem ugyanarról a 75-80 éves emberekről beszélünk, mint akár 40-50 évvel ezelőtt. Ez az egyik oldal. A másik oldal a fiatalok, akik meg sokkal hamarabb kezdenek el sokan dolgozni, tehát nekem is ismerősi körben egy csomó olyan gyerek van, aki az egész egyetem alatt végig dolgozik, És nem azért, mert a szülei nem tudnák eltartani, hanem azért, mert ő szeretne önálló pénzt keresni, illetve olyan rendszer van az egyetemen, ami mellett ma már sokkal könnyebben tudnak dolgozni. Magyarul nem kell minden nap bejárni, ő osztja be, hogy milyen napokon tanul. Tehát egy teljesen más munkaerő összetételünk lesz, tehát valahol nyerünk is, ugye ezekből az emberekből, viszont hogy miért hoztam ezt a témát, az azt, hogy a generációknak sokkal jobban meg kell érteni egymást. És hogy igazából én most erre élezném ki ezt a mai beszélgetést, hogy megértsük a különböző generációkat, mert ezek a különböző generációk sokkal szélesebb körben fognak együtt dolgozni. És meg kell érteni, hogy mi a motivációja ezeknek a generációknak, ők hogy nőttek föl. Azt biztos hallottátok már, hogy elviekben az első 7 évünk az, a születésünktől kezdve az első 7 év, ami behuzalozódik a mi kis agyunkba, meg a viselkedésünkben, ami alapján mi aztán utána működünk. Most mielőtt valaki föltenni a kérdést, hogy de mi van akkor, ha valaki decemberben született, és akkor még a másik generációhoz tartozik, vagy januárban született, és akkor meg már a következő generációhoz tartozik, mert ezt föl szokták tenni ezt a kérdést. Ezt nem így kell nézni, ezek trendek. Tehát nem azt kell nézni, hogy ki mikor pontban született, hanem hogyha valaki valóban egy ilyen határán született, akkor őt valószínűleg mindkettő hatás fogja valamilyen szinten érni.
Igen, ez nem egy ilyen dátumban lefektetett valami, hanem hogy technológiai, társadalmi, politikai változások elképzelhetően máshogy hatnak emberekre, és ezzel teszik egy csoportá őket. Tehát a kádárizmusban gyerekeskedők, azok máshogy élték meg, mint a rendszerváltás után gyerekeskedők, és azok is másképp, mint most az elmúlt 10 évben gyerekeskedők, mondjuk. Tehát ezt így kell felfogni, nem január 31 és február 2-a közötti ilyen korszakhatárként. De éppen ezért, hogy mondjam, mennyire újdonság ez a dolog, a különböző generációk együttérése, hiszen annak idején, mert a középkorban is volt, hogy fogta magát az inas, elment, és akkor ott az öreg iszapszemű ráják megtanították kovácsolni. És akkor hazament, és befogadta a céhe, ahol nyilván különböző korú kovácsok voltak, és akkor elkezdette ő is az ipart. Tehát, hogy azért a korosztályok együtt élése és együtt munkálkodása azért nem olyan nagyon unikális dolog.
Nem unikális annyira, viszont ha megnézitek ma a cégeket, akkor nagyon sok cégnél lehet olyannal találkozni, hogy vagy mindenki 45-50 fölötti, mert ők csak abba hisznek, hogy az a generáció az etikus, a tisztelettudó, a feladatorientált, és nem tudom, vagy egyszerűen így együtt öregedtek meg, tehát kezdték fiatalon, és úgy együtt maradt a cég, és aztán így maradtak, és maguk közé is inkább ezt a korosztályt fogadják be. Vagy vannak a projekt alapú cégek, ahol meg tele vagyunk fiatalokkal, és nincs kitől egy idő után tanulni. Tehát csupa fiatal rohangál, nagyon dinamikusak, nagyon sok ötletük van, csak állandóan neki szaladnak a falnak. És ugye erről már nagyon sokszor beszélgettünk veletek, hogy az az ideális, amikor egy cégben, és én ezt láttam az elmúlt 20 évben, hogy azok a cégek tudtak nagyon jól működni és fönnmaradni, ahol vegyes volt a korosztály. És amit én most itt hangsúlyozni szeretnék, hogy még vegyesebb lesz, mint eddig. Mert azért a cégek nagy része nem vett föl, és nem vesz föl 60 év fölöttieket, és általában nem vesz föl 20 éveseket.
Tehát fognak 20 éveseket is felvenni?
Kénytelenek lesznek, mert nem lesz munkaerő. Tehát Aha. Mi most már látjuk ennek a jeleit, nincs egyszerűen munkaerő. Küzdenek a cégek, és ez egyre rosszabb lesz. A cégek közben ugye bővülni akarnak, a cégek közben fejlődni akarnak, több emberre lesz szükségük. Nagyon jó példa például, ahol most elindult egy pár cégnél, elindult ez a tendencia, és én nagyon pozitívnak tartom. Beszéltünk már az SSC-kről, ha emlékeztek, hogy ezek a
szolgáltató központok, igen.
Ami ugye azt jelenti, hogyha valaki nem ismerni a hallgatók közül, hogy cégek idehozzák mondjuk Magyarországra olyan központjukat, amelyik központ az egész világba, vagy egy régióra, mondjuk egy Európára, innen végzi egy adott tevékenységét. Ez általában logisztika, pénzügy és IT szokott lenni. Vagy ezeknek a keveréke. Na, ezekben tipikusan az elmúlt 15 évben 20 és 30 év között vettek föl embereket, ettől azt érték el, hogy hihetetlen fluktuáció van ezekben az SSC-kben, tehát úgy képzeljétek el, hogy ahol dolgoznak 900-an, ott egy évben 4-500 ember megfordul, tehát átfordul. Ez borzasztóan sok, tehát egyszerűen nem tudnak kialakulni normális kapcsolatok, arról már nem is beszélve, hogy így hogy végzik rendesen a munkát, vagy hogy van egy ügyfélnek rendes kapcsolattartója. Tehát mire már megszokja, hogy ki van, már jön a következő. És egy-kettő ilyenben elindult az, hogy azt mondták, hogy hát tulajdonképpen nézzük meg, hogy azt a 40 pluszos korosztályt, aki nem biztos, hogy óriási karriert akar csinálni, de szeretne egy tisztességes munkahelyet egy normális körülmények között. Nézzük meg, hogy őket érdekelni ez a dolog. És abszolút megtalálta a két oldal egymást, hogy én nagyon biztatom a cégeket arra, hogy ne csak egyfajta korosztályban gondolkozzunk, amikor céget építünk, vagy fejlesztünk, hanem ezt tényleg nyissuk kijebb. És pár szót a generációkról.
Igen, ezt akartam mondani, hogy ez nagy feladat? Meg kinek kell ezt elvégezni? Hát most vagy kijön egy ember egymással, vagy nem. Ezt elnök vezérigazgató úr parancsára nem fog kijönni a különböző a 20 éves, a nem, 65 évessel.
Nem. Ebben teljesen igazad van. Ez nem így lesz, de ez egy kultúrába be tud ivódni. Tehát amikor erről sokat beszélünk, és azt mondjuk, hogy igenis már pedig föl fogunk venni ilyen embereket, mert az a kultúránk, mert az az üzenetünk, mert azt szeretnénk mutatni a piacnak, akkor egy idő után ezt az emberek is át fogják venni. Ez nem egyik napról a másikra megy, és ezért mondom, hogy nagyon fontos ne a vezetőnek is, aki ezt majd közvetíteni fogja, és az ott levőknek is megérteni, hogy a generációk hogy működnek. És most nagyon röviden csak, mert tudom, hogy az időnk azért az nem végtelen, hogy tényleg hogy működnek ezek a generációk. Ugye vannak a 45 év előttiek, ők már nagy valószínűséggel a munkaerőpiacra már nem lépnek be, hiszen ők azok, akik ma többségében 70 fölöttiek vagy 80 fölöttiek. Ők voltak azok, akik a háborút élték meg, a teljes bizonytalanságot. Nem véletlen, hogy ők tudnak a legjobban spórolni. Az ő kamrájukban van a legtöbb elrakott gyümölcs, és lekvár és egyebek. Tehát ezek nem véletlen alakultak ki. Aztán jön a következő, általában ugye egy generáció 15-20 év. Tehát jön a 45-től mondjuk a 64-ig. Akkor jött az a generáció, aki azt mondta, hogy hát már változást akarok. Tehát akkor jött a nem tudom én a mindenféle fesztiválok, a rock együttesek, az egyebek, tehát már kicsit ki akarok törni ebből a régi nagyon megszokottból és ebből a félelemben élő világból, de még nem tudnak teljesen. Tehát még mindig poroszos, mindig hierarchikus a rendszer, de már nyitok, de már a gyerekeimet próbálom egy picit máshogy nevelni, de a változást még kevésbé bírom. Tehát szeretném a változást, de azt a változást, amit én generálok. Nem biztos, hogy még be tudom fogadni a sok másnak a változását. És ez a korosztály szintén az a korosztály, aminek egy része már azért dolgozhat akár a munkaerőpiacon, hiszen aki 64-ben született, az még abszolút dolgozhat, de értenünk kell, hogy ő így működik, és ez persze nem azt jelenti, hogy mindenki így működik, csak most megint arról beszélünk, hogy ezek trendek. Aztán jön a következő generáció, aki a mai 20-30 éves gyerekeknek a szülei, ez a 65-79-ig körülbelül, na ők azok, akik beleszülettek, ahol elindulnak a technológiák, tehát ha belegondoltok, a tévé, a kazettás magnó, a nem tudom én, tehát elindulnak olyan dolgok, ami megint a fejlődést mutatja, ők már állandóan változtatni akarnak, mindenbe szeretnének változtatni, és amit kezd érdekes lenni, hogy elkezdik a gyerekeiket úgy nevelni, hogy már pedig, ha te tanulsz, akkor azért kérd meg az árát, hogyha téged bántanak, akkor azt kérd ki magadnak, ezt tanítjuk otthon a gyerekeknek, mindenki. És a munkáltató is ezt tanítja a saját gyerekének, csak azt nem szereti, amikor ilyen gyerekkel találkozik, mint munkavállaló. Tehát itt jönnek ezek, amikor meg kéne értenünk, hogy azok a gyerekek, akiknek a szülei ebben az időszakban születtek, tehát ezek a mai 20-30 éves gyerekek, vagy akár egy picivel többek, azok nem véletlen kezdenek el én központúvá válni. És ez még tovább megyünk, ez a következő generációnál, ugye amikor megyünk bele a Z-be meg az alfába, ott ez még erőteljesebb, nem beszélve arról, hogy az Y generáció, amit mondtunk ez a 65-től, ők voltak az utolsó offline generáció. Tehát utána ugye megjelenik majd az internet, és elindul egy jóval erőteljesebb és gyorsabb fejlődés, és elindul az, hogy az emberek sokkal transzparensebben élnek, mert hogy ezek az eszközök megengedik ezt. Tehát mikor már megszületik egy gyerek, ezt tudjátok, már akkor van neki egy digitális történelme. Mert már akkor egy csomó kép megjelent a nem tudom én, meg megjegyzés itt-ott, amott, hogy születni fog, meg ez lesz vele, meg így fogják hívni, meg képek készülnek a kis mama hasáról, meg egyebek, tehát hogy már még meg se született, de már tudunk róla. És ez a generáció megint egy teljesen más, tehát ő maga értelemszerűen egy teljesen más, hogy fog működni. Most az alfáról még felesleges beszélni, mert ott a legidősebb gyerek 10 éves, tehát ők még kevésbé, de ők meg aztán meg teljesen az okos eszközöknek a világába születnek. Tehát ez amikor azt mondjuk, hogy nem adok mobiltelefont a gyerek kezébe, lehet, de hát az egész környezete ilyen, tehát úgyse tudjuk tőle ezt elvenni, és én mindig azt szoktam mondani, hogy semmi értelme, mert erről is beszélgettünk már veletek, ha ezeket az eszközöket nem tudja használni, akkor nem csak a telefont nem tudja használni, hanem nem tudja majd a mosógépet bekapcsolni, vagy majd az okos otthonába belépni.
Hát meg munkahelyese lesz, tehát dolgom
meg is munkahelyese lesz. Tehát én ezekre szeretném fölhívni a figyelmet, hogy semmelyik generáció nem jobb vagy rosszabb. Egyszerűen más, és ezt kell megértenünk, amikor együtt dolgozunk.
És tehát együtt kell dolgozni.
Valamelyik kollégánk lekapcsolgatja a villanyt, akkor szinte biztosan tudhatjuk, hogy ez az a generáció volt, akiknek oda kellett erre figyelni.
Ez vagyok én.
Igen.
Na, azt szeretném még mondani, André, egy nagyon érdekes dolog, mert hogy ezt ezt el tudjuk fogadni, és nagyon sok helyen olvashatunk is erről. De például itt van egy olyan dolog, amit írt, és egy nagyon életszagú példa. Nagyon komoly probléma, főleg a műszaki értékesítés nem vonzó a fiataloknak egész Európában. A járvány kitörése óta szenvedünk, hogy rávegyük az 50 év feletti értékesítőinket a LinkedIn és a digitális platformok használatára. Tehát az ellen mit tudok tenni, hogy van egy olyan korosztályi sajátosság, és ezt lehet látni a felsőoktatás számain is, hogy a természettudományok, a műszaki dolgok unblock nem érdekel. A fiatalokat, viszont ez a világ azért egyre inkább erősödik. És ugye akkor ott van az idősebb korosztály, akit meg az a digitalizáció nem érdekel. Hogy érted ezt a problémát?
Persze, hogy, abszolút.
Mindegyiknek változni kéne, a fiataloknak valahogy fel kéne kelteni az érdeklődését a műszaki dolgok iránt, az öregek, vagy az idősebb korosztályt meg rá kéne venni ahhoz, hogy próbáljon meg fejlődni és a digitális világnak az eszközeit használni. Ez egy nagyon nehéz dolog.
Hát ez nagyon nehéz dolog, ezért fognak jönni, ugye ezzel kezdtük az elején, ezért fognak igenis jönni a robotok, meg fognak jönni a mesterséges intelligenciák minden szinten, mert nincs ember. És ez egyre rosszabb lesz, nem lesz jobb. Uh-huh. Hát ez fontos, hogy lehet ezen változtatni. Persze az egyik az egyén, aki változik, és akkor az most vagy változik, vagy nem változik. A másik oldal az, hogy esetleg a cégeknek sem kéne ragaszkodni. Tehát most ha veszük a műszaki értékesítőt, amit a hallgató írt, ez egy nagyon nehéz pozíció olyan szempontból, hogy aki műszaki pályára megy, mondjuk elvégez egy BME-t, vagy bármilyen más egyetemet, ami műszaki, az a legtöbb nem szeretne értékesíteni, az szeretne elmenni műszaki területre dolgozni. Tehát ha mondjuk megérti az ügyfél, vagy meg tudja oldani, mert nem azt gondolom, hogy nem érti meg, hanem esetleg még nem gondolkozott elezen, hogy tudnék lehet, hogy nem műszaki egyetemet végzettet, betanítani, segíteni, lehet, hogy hosszabb idő, de akkor sokkal nagyobb poolból válogathatna. Az szokott a probléma lenni, nekünk is nagyon sok ilyen keresésünk van. De jöjjön, de legyen gépészmérnök, de legyen villamosmérnök, de értsen hozzá, még azon belül is csak az ilyen egyetemet fogadjuk el, meg az olyan egyetemet fogadjuk el. Most ha mindenhez ragaszkodunk, akkor persze, az egy nagyon szűk réteg lesz, akit érdekelni fog. Mert például, amikor az ügyfél azt mondja nekem, hogy de hát hozzak el a termelésből valakit, de a termelésből valaki nem szeretne általában értékesíteni, mert az ő személyisége egy műszaki személyiség, egy picit introvertáltabb, egy analitikus valaki. És értem az ügyfelet is, aki meg azt mondja, hogy neki azért kéne, hogy ez a tudás meglegyen, mert ez az ember meg mondjuk a termelésbe fog eladni. Oda fog menni tárgyalni, és akkor lesz csak igazán egyenlő tárgyaló partner, hogyha ugye hozzá tud szólni. De ezt, hogyha nem tudjuk áthidalni azzal, hogy lesz elég olyan ember a műszakisok között, aki a műszaki pályát valójában el akarja hagyni, mert ezek tulajdonképpen pályaelhagyók, akik elmennek értékesítőnek, és valószínűleg nem lesz ebből sok, és miért nem lesz sok? Azért, mert a műszakisoknak nagyon nagy lett az értéke, tehát megtalálják a helyüket végzettség után. Így értitek, amit mondok? Igen. Tehát, hogy nekik nem kell már elmenni. Régebben sokkal többen mentek el értékesítőnek, mert nem kellettek annyian. De most már nagyon kellenek ők. Tehát vadásszák őket az összes termelőcéghez, a mérnöki cégekhez. És ő, mint mérnök, elsőként biztos, hogy így szeretne kezdeni. Tehát nem azt szeretné, hogy elvégeztem 5 évet a Budapesti Műszaki Egyetemen, ami az egyik legnehezebb egyetem, majd utána elmegyek értékesíteni. Én teljesen megértem, hogy nem akarják. Tehát, hogy ez egy szerintem egy teljesen normális dolog.
Igen. Oké. Hát André, nagyon szépen köszönjük, ez nagyon érdekes volt ismét. És elgondolkodtató abszolút.
Jó, hát mindenképpen majd ezt valahogy próbálom majd folytatni nektek.
Jó.
Hogy ennek legyen egy folytatása, mert ez tényleg egy érdekes téma, és fontos szerintem, hogy erre odafigyeljenek a vezetők is, meg az emberek is.
Rá, igen, tisztában legyünk, ez jön, és ilyen világ következik. Meg az emberi kapcsolatok szempontjából is fontos, hogy mindenki így álljon hozzá. Oké, nagyon köszönjük még egyszer.
Köszönjük, én is.
Köszönjük.
Sziasztok, szép napot!
Na...
Ugye HR percek rovatunkat hallhattátok, Deák Andreával, a Green Search Kft. Ügyvezető igazgatójával arról beszélgettünk, milyen lesz a jövő munkaerőpiaca.
HR percek. A Millás reggeli heurisztikus munkaerőpiaci rovata hangzott el. Ha nem csak túlélni, de meg is akarod élni a munkavilágát.